Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó úrunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Emlékezzél meg, Uram, irgalmasságodról és kegyelmedről, mert azok öröktől fogva vannak. Ifjúságomnak vétkeiről és bűneiről ne emlékezzél meg. Kegyelmed szerint emlékezzél meg rólam, a te jó voltodért, Uram, Istenem. Amen. Testvéreim, magasztaljuk Urunkat, keresztelőre készülve 431. énekünket énekeljük. Úristen, kérünk tégedet, keresztelj és mosd meg minket. Testvéreim, gyülekezetünk szeretettel köszönt benneteket. Áldjuk Istent, aki arra indította szíveteket, hogy elhozzátok gyermeketeket, és a keresztség által a keresztény anyaszentegyházba befogadhassuk most őt. A feltámadott Jézus Krisztus mielőtt átment volna mennyei dicsőségébe, tanítványaihoz lépett, és így küldte el őket az evangélium hirdetésére. Nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és Szentléleknek nevébe, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én ti veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, ünneplő gyülekezet, ünneplő család! Bőjtünk második vasárnapján, úgy hallottuk a Zsoltárt köszöntésképpen, emlékezzél meg, Uram, a te jó voltodról, és ne emlékezzél meg, hadd mondjam most így, a mi bűneinkről, a mi hitvánságunkról, a mi mulasztásainkról. Emlékezzél meg rólunk, Uram! Ezt kérték és ezt várják évszázadok, évezredek óta a keresztjének, hogy Isten ránk tekintsen, hogy gondot viseljen rólunk, hogy vezesse a mi életünket. Isten legnagyobb megemlékezései a Szentírásban mindig úgy szólnak, hogy meghallotta Isten az ő népének jajkiáltását, és szabadítót küldött neki. Így olvassuk már az Ószövetségben, amikor Mózes második könyvében a rabszolga nép felkiált, szinte sóhajt, üvölt, nyög a fájdalom alatt, emlékezzél meg rólunk, és Isten elküldi a szabadítót, elküldi a vezetőt, elküldi Mózest, aki kiviszi és vezeti majd Isten népét a pusztában, és bevezeti Kánaán földjére. Emlékezzél meg rólunk, mondják a proféták, mondja Jeremiás, emlékezzél meg rólunk, mondja később Dániel proféta, emlékezzél meg rólunk, nyög egy világ Jézus születésekor. És Isten megemlékezett rólunk. És Isten elküldte az ő egyszülött fiát, elküldte Jézus Krisztust. Azt olvassuk egy gyönyörűséges himnuszban, hogy ő nem tekintette zsákmánynak, hogy lejött erre a földre, hogy Istenhez hasonló leszállt hozzánk. Nem tekintette az életét ragadománynak, emberekhez hasonlóvá lett mindenben, kivéve a bűnt. Emlékezzünk így Istennek erre a hatalmas szabadítására Jézus Krisztusban, aki kész volt lemondani az ő dicsőségéről, hatalmáról azért, hogy bennünket, embereket megmentsen. A napokban olvastam Gyökösi Endre bácsinak, Bandi bácsinak, így szoktuk őt nevezni, egy kedves ige hirdetését, és ő nagyon sok történetet, képet használ. Egy alkalommal megjegyezte ifjú lelkész korából, hogy a palotai, rákospalotai lelkészi hivatalban két gazda vitatkozott. A vita nem máson ment, mint a gyermekeiken. Szabad-e összeházasodniuk? Az egyik gazda azt mondta a lelkész hivatalban, megbékélve a helyzettel, mondjuk így a sorsával, azt mondta, tiszteletes úr, részemről nincs akadálya. Mire a másik, hadd mondjam most így, nem engedett a 48-ból, azt mondta, szó sem lehet róla. Ilyen nem lehetséges. Ebben a vitában a lelkipásztor maga is nagyon nagy zavarban volt, s egyszer csak azt mondta, de hát mi van akkor, hogyha ez az Istennek az akarata? A dühös gazda, palotai gazda látszódott rajta, hogy majd felforr, alig kapott levegőt, egyszer csak a lelkész hivatal asztalára csapott, és azt mondta, hát akkor legyen meg az Isten akarata. Nos, kedves testvérek, azt szokták mondani, hogy mi emberek nem tudunk lemondani. Vagy ha lemondunk valamiről, akkor úgy mondunk le, mint ez a palotai gazda, hát akkor legyen meg az Isten akarata. Jézus Krisztus pedig kész volt lemondani abban az értelművet istenségéről, hogy eljött erre a földre. Kész volt lemondani mennyei szállásáról, és választotta helyette az istállót. Kész volt lemondani otthonáról, és emberré lett úgy, akinek nem volt lakása. Vajon mi készek vagyunk-e lemondani? Sokszor gyermekeinkért igen. A mai ember úgy éli az életét, hogy ha kell, akkor a gyermekeiért lemond nagyon sok mindenről. Lemond a szabad idejéről, lemond ételről csak azért, hogy a gyermekének, a következő nemzedéknek jobb legyen. Azt szoktuk mondani, hogyha kenyéren és vizen kell élnem hónapokon keresztül, akkor is a gyermekem nem fog szükséget szenvedni. Sokszor tesszük ezt, de ha Jézus Krisztus mondja, vajon készek vagyunk-e? Van egy történet a Szentírásból, itt kapcsolódunk tulajdonképpen a mai teljes ige hirdetésünkhöz, amely egy gazdag ifjúról szól, és utána pedig Péter kérdéséről és válaszáról. A gazdag ifjú oda megy Jézushoz, és azt mondja, Uram, mit tegyek azért, hogy az örök életet elnyerjem? És akkor Jézus azt mondja, hogy először tartsd meg a parancsolatokat, azután oszd szét a vagyonodat, engedd el a vagyonodat, és utána kövess engem, legyél az én tanítványom. Azt látjuk, hogy ami számunkra a legnehezebb, azt mondja a gazdag ifjú, hogy erkölcsileg tökéletes vagyok, megtartom a parancsolatokat, de a vagyonomról nem tudok lemondani, és nem tudlak követni téged. Pedig Jézus most bennünket, bennőtöket, kedves szülők, keresztülők, arra bátorít, hogy a kicsiny életet, Leventét tegyétek Jézus Krisztus tanítványává, hogy kövesse Jézust. És ehhez neki sincsen más útja, és neki sincsen más módja, mint hogy megtanítjátok neki. Legfőképpen úgy, hogy megélitek előtte teljes személyes valóságotokkal, hitvallásotokkal, életetekkel, hogy az üdvösséged, az örök életet egyedül Jézus Krisztus adja. És bizony ezért sokszor oda kell figyelnünk Isten akaratára. Oda kell figyelnünk, és ez az akarat szembe megy a világ akaratával, sőt, szembe megy a mi akaratunkkal, szembe megy a mi terveinkkel, mert Isten nem pusztán 70-80-100 esztendőre rendezi az életet, hanem az örökké valóságra. Ahhoz, hogy ti magatok, gyermeketek Jézus Krisztus tanítványa lehessen, ahhoz őt meg kell ismerni, el kell fogadni, és követni kell. Mindez nélküle, az Úristen nélkül nem megy. Ez nem pusztán jó szándéknak a kérdése, hanem Isten előtti megállásunknak, bűnvallásunknak, kitárt szívünknek a kérdése. Mert ami embereknél lehetetlen, az az Istennél lehetséges. És persze tudjuk, bevalljuk, kimondjuk előttetek is, hogy a Krisztus követés az mindig hordoz magában buktatót, azt, hogy én elbukok. Soha sem tökéletes, még akkor sem, ha abban a pillanatban, abban a helyzetben úgy érzi az ember, hogy mindent elhagyott Jézusért, még mindig marad elhagyni valónk. Nincs befejezettség ezen a földön. Mindig keresnünk kell azt, hogy hogyan követhetjük a mi Urunkat, Jézus Krisztust jobban. Péter egy alkalommal ezt mondja Jézusnak: Uram, mi mindent elhagytunk, érted? Mi lesz akkor a mi jutalmunk? És Jézus azt mondja, hogy sokszorosát kapjátok vissza ezen a földön, erről hallunk majd később, és majd a dohát a mennyben is. Ez a Péter is elbukik a Gecsemáné kertjében, a csütörtök, nagypéntek éjszakáján, könnyek között rogyik össze, és azt mondja, hiába hagytam el mindent, mégis elbuktam. Ami az embereknél lehetetlen, Istennél lehetséges. Bízzátok oda saját személyes életeteket, gyermeketek életét Jézus Krisztusra, és így lesztek az ő követői, gyermekei, tanítványai, és így töltitek be küldetéseteket, melyre ma fogadalmat tesztek. Amen. Kedves testvérek, kedves szülők, keresztülők, megkérlek benneteket, hogy a gyülekezettel együtt álljatok fel, és ti magatok pedig jöjjetek közelebb az úrasztalához. Valljátok meg hiteteket gyülekezetünk közösségével együtt, mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, hitetek megvallása után feleljetek a következő kérdésekre. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztény Anyaszentegyházba befogadtassék? Ha igen, felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt? Ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Hozzád fordulok most, Isten népe, Pomázi református keresztény gyülekezet. Ígéritek-e, hogy ezt a gyermeket szeretetben és imádságban hordozzátok, és a szülőknek, keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék? Ha igen, feleljük, ígérjük. Jöjjetek, imádkozzunk. Örökkévaló Isten, köszönjük neked, hogy fiad, ami Urunk Jézus Krisztus megkeresztelkedett a Jordán vizében. Hálát adunk neked a víz ajándékáért, ami megtisztít és megelevenít minket. Köszönjük neked, hogy népedet a tengervízén átvezetted a szolgaság házából az ígéret földjének szabadságára. Köszönjük neked, hogy fiadat a halál mély vizein áthoztad, és győzedelmes életre támasztottad. Urunk, áld meg ezt a gyermeket, akit most megkeresztelünk, hogy egyé legyen a mi Urunk Jézus Krisztussal az ő halálában és feltámadásában, és add, hogy hitáltal megtisztuljon és megszabaduljon minden bűntől. Küld erre a szent lelkedet, hogy új élettel ajándékozza meg őt az Anyaszentegyház közösségében, és vezesd őt Krisztusban teljes és örök életre. Add, hogy növekedjék hitben. Add, hogy élő tagja legyen az Anyaszentegyháznak, melybe most belekereszteljük. Add, hogy növekedjék előtted és az emberek előtt való kedvességben, testi és lelki épségben. Add, hogy eljuthasson a rólad való vallástételre a konfirmációban. Köszönjük neked, hogy a keresztség által mi mindnyájan hozzád tartozunk. Tarts meg bennünket hűségben, és készíts mindannyiunkat arra a napra, amikor a mi Urunk Jézus Krisztus dicsőségesen megjelenik, hogy mindeneket tökéletességre jutasson. Tiéd legyen a hatalom, a dicsőség, a tisztesség és az erő örökkön örökké. Amen.
Levente, keresztelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe. Amen.
Laslau Levente Isten népéhez tartozik.
Isten áldjék egy kicsi életet, hogy növekedjék testben és életben, Isten és emberekhez való kedvességben.
Testvérén bennőtöket is áldjon és őrizzen meg az Úristen fogadásunkat. Testvérén, foglaljuk el helyünket és folytassuk Isten tiszteletünket. Egy ritkán lehet azt mondani, talán még soha nem énekelt zsoltárunkat, amelyet tanultunk, énekeljük most első és második versszakával. 14. zsoltárunk első és második versszakát énekeljük. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk további megszentelése és megáldása jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Testvéreim, Istenünk igéjét olvasom, amint azt írva találjuk Lukács evangéliumában. Lukács evangéliuma 17. részében, 18. részében, a 28-tól a 30-ig terjedő versekben. Ekkor így szólt Péter, íme elhagytuk mindenünket, és követtünk téged. Ő pedig ezt mondta nekik, bizony mondom néktek, hogy senki sincs, aki elhagyta házát vagy feleségét, testvéreit, szüleit vagy gyermekeit az Isten országáért, hogy ne kapná vissza sokszorosát már ebben a világban, a jövendő világban pedig az örök életet. Amen. Foglaljuk el helyünket. Kedves testvérek, az elmúlt vasárnapon együtt ünnepeltük Böjt első alkalmát, Böjt fő vasárnapját, és mégis úgy látom, úgy hallom a hírekből, úgy érzem én is a mindennapi világban, hogy a böjti fegyelem, minthogyha megszűnt volna. Ma nem beszél senki róla. Az elmúlt hétnek is az egyik információja, híre az volt, hogy nem csak torkos csütörtök van immár, hanem sportos péntek is. Azaz, amit féláron megehetünk csütörtökön a nagybőti időszakban, azt féláron lemozoghatjuk a fitnesstermekben, kondicionáló helyeken. A lényeg a bőti időszakban is az, hogy valamit fogyasszunk, valami a miénk legyen, ki nem maradjunk valamiből, mert akkor elveszett embernek érezzük magunkat. Úgy hiszem, hogy az emberből a mai világban kiveszett az idő iránti érzék. összemosódnak a hétköznapok és összemosódnak az ünnepnapok, összemosódik a péntek a vasárnappal, és sokan azt mondják, hogy idejét múlt dolog a böjtről beszélni. Pedig számunkra, keresztény emberek számára a böjt az időnek a kezdete. Megmutatja, hogy tudatosan is élhetjük a mi életünket. Nem élhetünk ugyanis mindig csak a pillanatnak. Filozófiák, gondolkodások, akár vallások is évezredek óta hirdetik és mondják, élj a mának, élj a pillanatnak, ragadd meg, különben semmi sem vagy. Én pedig azt mondom, kedves testvérek, hogy nem ragadhatunk bele a hétköznapoknak a világába. Tegnap számunkra egy igazán mulatságos, üdítő film ment a Magyar Televízió egyes csatornáján, a Galamb papné film, talán többen láttátok, a feleségem azt mondta, reméli, hogy sokan nem nézték ezt a filmet. Biztos a sajátjukra gondoltak, vagy gondolnak, vagy ránk gondoltak és gondolnak. Most kedves testvérek, ennek a filmnek lényegtelen utolsó mozzanata, pillanata az volt, hogy a lelkipásztor felesége kimegy az éjszakába, és az éjszakába csalódottan veszi tudomásul, hogy a szerelme nem érkezik, és megijed egy bőgő szarvastól, majd rohan vissza a parókia felé, és elesik, bele ragad a sárba. Az eredeti műben nem így van, farkasok ordítása van, meg fában botlik meg, de ez lényegtelen, a kép az, ami megmaradt nekem, hogy egy ember fekszik a sárban. Beleragad az életbe, és nincs kedve, nincs ereje onnan felkelni, nincs ereje feltápászkodni, jobb ott maradni. Ilyen a böjt nélküli élet. Amikor az idő, a mindennapok, a pillanatok határozzák meg a mi életünket, és így elveszítjük magát az életet, és elveszítjük a jövőt. Mert Jézus Krisztus az életünkről sohasem csupán egy pillanat tekintetében szólal meg. Jézus azt mondja, hogy az életünk jövő távlatok cél nélkül semmi. Nézzétek a felolvasott igében, Péter egy hatalmas kérdést tesz fel Jézusnak. Uram, mi mindent elhagytunk, érted? Mi fogtuk, kihúztuk a hajóinkat a partra. A másik, Máté, Lévi, én ott hagytam, Uram, érted, a vámszedő asztalt, ott hagytam a pillanatot, ott hagytam a biztos egzisztenciát. Mi lesz a mi jutalmunk? Mit fogunk mi ezért kapni? Mert azt megszoktuk, hogy mi a miénk, megszoktuk, hogy mi felett vagyunk urak, megszoktuk, hogy mi biztosítja a mindennapi kenyerünket. Jézus pedig arra figyelmezteti az egykori tanítványt és a mai tanítványt, hogy jövő nélkül nincs élet. És a böjti időszak alkalmas arra, hogy függetlenítsük magunkat a pillanatnak a szorításától, a pillanatnak a kényszerétől, a pillanatnak a megkötözöttségétől. Egy kedves énekünk ezt így mondja, a bűn sarában élve len, a lelkem jóra képtelen. Ez a pillanatoknak a világa. Ez az, amit mi életnek nevezzünk, és Jézus ennél sokkal többet, sokkal nagyobbat, sokkal hatalmasabbat készít. Figyelmeztet bennünket az örökké valóra. A böjti időszakban figyelmeztet bennünket minden vasárnap húsvétra. Azt mondja Jézus, én vagyok a feltámadás és az élet. Minden böjtnek ez a lényege, az élet. Milyen furcsa, olyan idegennek tűnik a mindennapok világában erről az életről beszélni, a nem pillanatnak élésről beszélni.
De éppen ennek a nagybőti időszaknak ez az értelme, hogyha az életünkkel foglalkozunk, akkor nem csak a mával foglalkozunk, hanem annak része múltunk, és annak része jövendőnk is. Vajon van-e időnk arra, szakítottunk-e időt arra, hogy számba vegyük a mi napjainkat? És vajon szembenéztünk-e már avval, hogy nem vagyunk tökéletesek? Sőt, tovább megyek. Készek vagyunk-e arra, hogy töredelmes szívvel elismerjük, elmondjuk, bevalljuk, bűnösök vagyunk, hogy a sárban vagyunk. A tanítványoknak meg kell tapasztalni azt, hogy Jézus Krisztus követésében egy egészen új életet kapnak. Meg kell tapasztalniuk azt, hogy sok mindent elhagytak. Elhagyták az Isten országáért, az üdvösségért, az örök életért. Voltak, akik a szószoros értelemben egy ideig elhagyták házukat, elhagyták otthonukat, elhagyták családjukat. A gazdag ifjú történetében azt olvassuk, hogy Jézus azt mondja, ahhoz, hogy bejusson az Isten országába a gazdag ifjú, három dolgot kellene tennie, hogyha emberem múlna. Megtartani a törvényt, erkölcsi értelemben tökéletesnek lenni. Ez az alap, mondja Jézus. Aztán utána elhagyni azt, ami egyébként még ehhez a világhoz köt, mondjuk úgy, hogy púpa hátunkon, nem véletlenül mondja Jézus, hogy könnyebb a tevének a tűfokán átmenni, mint a gazdag embernek az Isten országa beből jutni. Itt most hadd mondjam ővel a képpel, ami púpjainkkal nem lehet bejutni az Isten országába, azt mondja, ezt meg kell tenni, és utána követni kell őt. És a tanítványok kétségbe esetten mondják, hogy hát ez lehetetlen. És erre mondja Jézus, amire figyelmeztettem, amire bátorítottam, megkeresztel a gyermek szüleit, keresztszüleit, családját, ami az Istennél, ami az embereknél lehetetlen, az Istennél lehetséges. És azt mondják ezek a tanítványok, az edzettebbek, nem a gazdag ifjúk, hogy hát mi mindent elhagytunk. És mi követünk téged. Akkor ez azt jelenteni, teszi fel a mai ember a kérdést, hogy akkor nekünk is meg kell szabadulnunk a vagyontól, el kell hagyni azokat, akiket szeretünk, akiket Isten mellénk rendel családtagként, el kell hagyni mindenkit, vagy van egy ilyen megoldás is, hogy átírjuk ezt egy picit lirikusabbra, átírjuk a kép nyelvére, el kell hagyni a bűneinket, a káros szenvedélyeinket, a bálványainkat, és akkor majd így leszünk jó katonái Jézus Krisztusnak, nem? Ennek az igének és bőjtnek a középpontjában a lemondás van. Lemondani a birtoklásnak az ösztönéről. Lemondani arról, amit néhány évvel ezelőtt így hallottam egy fiatal embertől, akkor leszel ember, mondta neki az apja, hogyha a saját kezed által épített házban laksz, és a saját kezed által megtermelt kenyeret eszed. És ez a fiatal ember szokolyan így mutatja be a maga kis gazdaságát mindenkinek. Amikor ezt 16 évesen meghallottam az apámtól, 25 évesen kész volt a házam, amelyet a saját kezemmel építettem. És azt mondtam az apámnak, most már felnőtt vagyok? És azt mondta az apám, hogy nem, amíg nem eszed a saját kenyeredet is. És most bemutatja a saját gazdaságát, a vályokból vetett házát, és a saját kezével elvetett gabonából szárba szökkent búzát, majd learatott, morzsolt, megőrölt, kemencében kenyeret sütött. Azt mondta, a magam ura vagyok, mondja István. Jézus azt mondja, hogy éppen ez az, ami elválaszt az Istentől. a magam ura vagyok. Jól tudjuk, hogy a mi őseink néhány száz évvel ezelőtt élt reformátusaink dolgos emberek voltak. Szó sincs arról, hogy ők készen kaptak volna mindent. Kérges volt a tenyerük a munkától. A legtöbb református atyafi társadalmi réteget tekintve az a módos paraszti rétegből került ki. Akik tudták, mit jelent hajnalban kelni, és tudták, mit jelent éjjel, nappal dolgozni, a megélhetésért küzdeni. De a mi őseink nem csak ezt tudták, hanem azt is tudták, amit ránk hagytak. Mind életemben, mind halálomban nem a magamé, hanem az én hűséges megváltómnak a tulajdona vagyok. Isten tulajdonává lettem. Isten gyermeke vagyok. Nem kell eladnom az autómat, nem kell elválnom a feleségemtől, nem kell elhagynom a gyermekeimet, nem szabad azt mondanom, hogy nem törődöm a szüleimmel. Nem ez határozza meg lényegemet, hanem az, hogy Isten tulajdona vagyok, és így viszonyulok a vagyonomhoz, családomhoz, szeretteimhez, így viszonyulok a munkámhoz, így viszonyulok az én környezetemhez. Innen értem azt, amit Pál apostol így mond a korintusiakhoz írott levélben, akinek van felesége, tegyen úgy, mintha nem volna. Ez nem azt jelenti, hogy ne legyen az embernek felesége, hanem ez azt jelenti, hogy Istenben kapja őt vissza. Néhány héttel ezelőtt megkérdezték tőlem az ifisek, hogy akkor én jobban szeretem-e Istent a családomnál. Jobban szeretem-e? És akkor a következőt mondtam nekik. Igen. De ez nem azt jelenti, hogy nem szeretem a családomat. Hanem ez azt jelenti, hogy ha én jobban szeretem Istent, akkor jobban szerethetem őket is. Mert az életem, az az én 50, 60, 70 vagy 80 évem, amelyet megélhetek itt ezen a földön, az pusztán egy fuvallat. De ha a jövőm az Isten kezében van, akkor azért imádkozom, azért küzdök, azért teszek bizonyságot, jól vagy rosszul, hogy ez a kapcsolat ne csak erre az időszakra szóljon, hanem sokkal tovább. Az Isten országába is. Tudom én azt, hogy az Isten országában nincsenek férjek és feleségek, de örvendezés az van. A testvéri örvendezés és közösség az van. Ha jobban szeretem az Istent, akkor felelősség teljesebben gondolok a családomra, mert nem csak magamra gondolok, hanem Istenre és az ön szeretteimre is. Tudom, hogy Jézus Krisztus tulajdona vagyok. És így az én életemet, bőti életemet már nem fogcsikorgatva végzem. Tudom, hogy parókián élek. Ideglenes szálláson. Ezt jelenti. Ez a ház, ez a gyönyörű épület, amelyet őseink hagytak ránk, itt Pomázon a Hősök terén, parókia, ideglenes szálláshely, illetmény lakás, így szokták nevezni. De így tekintek már egész életemre. Azt mondja másút, talán Péter apostol, hogy úgy éljük az életünket, mint akik jövevények, akik tudják, hogy hova tartanak. Ilyen parókus módon, ilyen jövevény módon, nem beleragadva a hétköznapoknak a világába, nem beleragadva a gondokba, a bajba, a bűnbe, hanem követve Jézus Krisztust. és így juthatok be az Isten országába. Mert Jézus azt az embert, aki kész követni őt, kész ezt az uradalom változást megtenni az életében, azt felkarolja, azt megszabadítja. És annak azt ígéri, a bőti időszakban is azt ígéri, hogy már a földi életében a sokszorosát kapja vissza, és megkapja az örök életet is. Kedves testvérek, ezért kell elindulni, ezért kell böjtöt tartani, ezért kell hagyni, hogy Isten szent lelke neveljen, formáljon és vezessen bennünket ebben az életben. Amen. Fennállva válaszoljunk az igére. 339. dicséretünket keressük meg, első és hetedik versszakát énekeljük el.
Jézus Istennek báránya, kinyait adik sőt szánja. A nap sötétté változik, a föld rengés ingadozik. Jézus, kiértünk szenvedtél, hogy éljünk halálra mentél. Néked szívből hálát adunk, holtig, néked így maradunk.
Imádkozzunk! Urunk Istenünk, szerető mennyei édesatyánk Jézus Krisztus által, hálaadással köszönjük neked a bőti időszakot. Hálaadással köszönjük, Urunk, hogy nem arról van szó, hogy te kikényszerítesz valamit, amit mi fogcsikorgatva elvégzünk. Hát akkor legyen meg az Isten akarata, hanem elvégzed bennünk szent lelked által, hogy életünk ura te légy. És köszönjük, így ajándéknak tekintünk minden percet, és ajándéknak tekintjük a holnapot, a holnap utánt, de mégsem ragadunk bele abba. Nem lesz abszolúttá a mi életünkben. Köszönjük neked, Urunk Jézus Krisztus, hogy e hatalmi királyi változást te adhatod meg. Neved jelentése ugyanis szabadító. Te vagy az, aki alányulsz az embernek, te vagy az, aki felemeled a sárból, te vagy az, aki megtisztítod, lemosod, te vagy az, aki új életet készítesz. Imádkozunk hozzád, Urunk, a mi gyülekezetünkért. Oly sok szív kesereg, oly sokan várnak műtétekre, oly sok betegünk van, Urunk, könyörgünk értük, gyógyítsd meg őket. Imádkozunk hozzád, Urunk, a gyászolókért, az emlékezőkért. Könyörgünk, Urunk, a megkeresztelt gyermekért és családjáért. Imádkozunk hozzád, Urunk, népünkért, nemzetünkért. Köszönjük neked, Urunk, múltunkat, és a te kezedbe tesszük a mi jövendőnket is. Krisztusért kérünk, hallgasd meg imádságunkat. Amen. Jézus így tanított minket imádkozni. mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el helyünket, testvéreim, és megkérem dr. Nagy István presbiter testvéremet, hogy az előző év gazdálkodásáról és terveinkről szóljon, és közben megérkeznek majd gyermekeink is, akik közöttünk fognak szolgálni.
Kedves testvérek, lassan eltelik az új esztendő első negyede, így nem halogatható tovább tavalyi gazdálkodásunk és idei terveink áttekintése. Egy ilyen beszámoló nélkülözhetetlen velejárói a számok, ezekből igyekszem csak annyit sorolni, hogy átlássuk az egyes területeket, de ne vesszünk el azokban. Költségvetési főösszeg soronként három adatot ismertetek, először 2013 tényszámait, terveink százalékos teljesülését, majd pedig a 2014-es terv számainkat. Bevételeink 2013-ban. Egyházfenntartói járulék 2.920.000 forint, 110%. Persejpénz 3.324.000 forint, 109%. Adományok 3.582.000 forint, 127%. Egyéb bevételek 4.284.159 forint, 150%. Próbáltunk pályázni is az előző évben 15 millió forintra templomunk külső tatarozásához, sajnos sem állami, sem egyházi forrásokból nem jutottunk hozzá. Így tervezett saját bevételünk a tavalyi évre 14.110.794 forint volt, amit 124%-ra teljesítettünk terveinkhez képest. Nyilván az összes bevételünk is ugyanennyi maradt, miután külső forráshoz nem jutottunk. Ilyen módon a tervezett külső forrásokkal együtti összbevételünknek 54%-át teljesítettük. Kiadási oldalunk. Személyi kiadások 4.010.000 forint, ez 93%. Gyülekezeti élet költségei 2.004.000 forint, 108%. Igazgatási kiadások 1.075.000 forint, 98%. Ingatlan fenntartás 2.738.000 forint, 95%. Ingatlan felújítás 4.299.000, ez 79%-ra teljesül csak. Közalapi hozzájárulás 606.500 forint, ezt természetesen 100%-ra teljesítettük. Egyéb kiadásaink 1.215.000 forint, ez 174%. Miután külső forrásunk nem volt így nyilvánvaló, ezt elkölteni se tudtuk, az összkiadásunk 15.949.000 forint volt, ez 95%, és hát a külső forrásokkal együtt tervezett összkiadásunk is ennyi maradt, az ilyen módon 50%-osan teljesült. Az elmúlt év számaival kapcsolatban néhány értékhez fűznék pár szó megjegyzést. Az egyház fenntartás és a persejpénzek teljesítettségi szintje továbbra is azt mutatja, hogy aktív templomlátogató hívek áldozatvállalása a nehezedő életkörülmények közepette is töretlen. az előbb említett körülményváltozások ellenére nem jelentéktelen mértékben túlteljesített adományérték elsősorban annak tudható be, hogy amikor kiderült, sem állami, sem egyházi forrásokból nem kapunk segítséget templomunk külső tatarozásához, saját erőink célra koncentrálása jelentősen megnőtt, és itt került elszámolásra a kiskelyhek vásárlására befolyt adomány is. Az egyéb bevételek 50%-os túlteljesítése részben az elmaradt, részben az újonnan vásárolt sírhely megváltási díjak befizetéséből, valamint az év utolsó hónapjaiban, illetve napjaiban beérkezett egyházmegyei, illetve önkormányzati támogatásokból, valamint alapítványi pénzösszeg számlánkra érkezéséből adódott. A tavalyi évben ugye ismét eredménytelenül pályáztunk állami források elnyerésére, de nem adjuk fel, idén újra próbálkozunk. A leírtakból következik, hogy saját bevételeink 24%-os túlteljesítéssel, míg az összes bevételünk 46%-os elmaradással valósult meg. A kiadás oldal számait tekintve a 93%-os személyi költségkifizetés, ez nem azt jelenti, hogy hitoktatónkat vagy lelkészünket nem fizettük ki, csak a kifizetések áthúzódtak a következő naptári évre. Az igazgatási, ingatlan fenntartási költségeket sikerült kordában tartani és megtakarításokat elérni. A gyülekezeti élet ráfordításai, a gyermek és ifjúsági munka, valamint a szeretett szolgálati kiadások kategóriáiban futottak túl a terveken, megítélésünk szerint érdemi célokra. A többi költségkategóriában a tervezett kereteken belül tartottuk a kiadások mértékét. Az ingatlan felújítási költségek mutatószámán látszik, hogy a templom felújításból csak részfeladatokat valósíthattunk meg, például a kert átalakítás megkezdése, ablakok cseréje, köves munkák részbeni elvégeztetése. Az orgona felújítás, sípsor csere költségeit a Pomázi Gyülekezetér Alapítvány állta, amit ezúton is köszönünk. Az egyéb kategóriában a különböző egyházkerületen belüli, illetve világi célokra, például árvízkárosultaknak kifizetett támogatások, segélyek mértékének igény és szükség szerinti növekedése okozta a jelentős terv túllépést. 2014 évi tervezésnél részben a tavalyi teljesítettségi értékeket, másrészt a gazdasági környezet és gyülekezetünk szükségleteinek változásait vettük figyelembe. 2014-es tervszámaink egyházfenntartói járulék 2.650.000 forint, persejpénz 3.050.000 forint, adományok 4.265.000 forint, egyéb bevételek 4.393.000 forint. Idén ugye a részben elvégzett feladatok miatt kevesebb összegre 8 millió forintra próbálunk pályázni. Ilyen módon tervezett saját bevételünk 14.358.000 forint, tervezett összes bevételünk, amennyiben sikerülne pályázati pénzhez jutnunk, 22.365 forint. Az egyház fenntartásra és persejbevételre vonatkozó tervszámokat az előző évi szinten, az előző évi terv szinten hagytuk. Az adományok soron belül csak a felújításhoz köthető céladományok területén terveztünk magasabb értékeket. Az egyéb bevételek terén a tavalyi extra értékek figyelmen kívül hagyásával számoltunk. Így a saját bevételek tervezett éves mértéke az előző évi teljesítettnél mindössze 1,7%-kal lesz magasabb. Mint említettem, a pályázati lehetőségeket folyamatosan figyeljük, és 8 millió forint mértékig megpróbálunk külső forráshoz jutni, hogy végre megcsinálhassuk templomunk külső tatarozását. A kiadási oldalon a személyi kiadások növelésével alulról közelítjük a hivatalos infláció mértékét, hogy lelkészünknek és hitoktatónknak ne kelljen reáljövedelem csökkenést elszenvednie. A kötelező hitoktatás felfutó rendszere miatt az évközi hitoktatói kapacitás bővítésre és ezzel a hitoktatói kapacitás költségeinek az áttervezésére is szükségünk lehet, de erre vonatkozó döntéseket nyilvánvaló csak akkor tudunk meghozni, ha a konkrét igényeket, szükségleteket már ismerjük. A gyülekezeti élet témakörében a gyermekifjúsági munkára és a missziói területekre kívánunk koncentrálni. A feladatköri csoportosítású diakóniai munkához hozzá kívánjuk rendelni a szükséges anyagi forrásokat is. Az igazgatási, ingatlanfenntartási, közalapi és egyéb költségek területén nem tervezünk költségnövekedést. Az ingatlan felújítási területre viszont 45%-kal magasabb költséget tervezünk, ami abszolút számokban kb. 2 millió forint többletkiadást jelent a tavalyi és a tavalyi évtényszámához képest. A parókia utcafronti ablak cseréje mind energetikai, mind komfort szempontok miatt már nem halogatható tovább, és a gyülekezeti ház állag megóvása is nem tűr további halasztást. Így a saját kiadások mértéke, felhasználva részben a tavalyi vagyonnövekedést, majdnem 15%-kal, az összes kiadás, amelyben sikerül pályázati pénzhez hozzájutnunk, mintegy 65%-kal növekszik az előző évi tényszámhoz képest. Eredményeink és terveink áttekintése alapján látható, hogy nem nézünk idén sem könnyű év elé. Ne feledkezzünk meg erről, majd adunk 1%-ának felajánlásakor. Ugye itt az egyháznak a 066-os technikai számon és a gyülekezeti alapítványnak a megadott adószám felhasználásával lehet felajánlást tenni. Köszönjük eddigi áldozatvállalásukat és adományaikat, és számítunk azokra az elkövetkezendőkben is. Reméljük, hogy gyülekezetépítő munkánk és Urunk áldásával esetleg személyes példánk is elősegíti, hogy egyre többen legyünk, akik a célokért meghozzák a saját erőfeszítéseiket. Köszönöm, hogy meghallgattak, Isten áldja életüket, munkájukat.
Köszönjük szépen dr. Nagy István Péter presbiter testvérünknek a munkáját, szolgálatát is, és várjuk a gyermekeinket, az ő szolgálatukat is szeretettel fogadjuk.
Szeret minket és törődik velünk. Ezekről tanultunk az elmúlt hetekben. Isten olyan, mint egy fazekas.
Uram, atyánk vagy te mégis. Mi vagyunk az agyak, te a mi formálunk. Kezed alkotása vagyunk mindannyian. És a Jeles könyve 64. rész, 7. vers.
Eljön hozzánk, mint az őszi eső, mint a tavaszi eső, mely megáztatja a földet. Hóseás könyve, 6. rész, 3. vers.
Isten olyan, mint egy pásztor.
Mint pásztor úgy legelteti nyáját, karjára gyűjti a bárányokat, ölébe veszi őket. Ézsaiás könyve, 40. rész, 11. vers.
Az Úr a pásztorom, jó pásztor ő, nyájában maradják, amelyre várva vár, a forrás hűs vize, az ötvező. Az Úr a pásztorom, semmi sem
Jó az Úr, meredék a nyomorúság idején, gondja van a hozzá folyamodókra. Náhum könyve, 1. rész, 7. vers.
Isten olyan, mint egy szikla.
Uram, légy erős kősziklám, ahova mindig mehetek. 71. Zsoltár, 3. vers.
Isten olyan, mint egy vezető.
Bizony ez az Isten, a mi Istenünk, mindörökké, ő vezet mind halálig. 48. Zsoltár, 15. vers.
Isten olyan, mint egy fa.
Olyan vagyok, mint a zöldellő ciprus tőlem kapott gyümölcsödet. Hóseás könyve, 14. rész, 9. vers.
Isten olyan, mint egy király.
Mert az Úr felséges, rettenetes, nagy király az egész földön. 47. Zsoltár, 3. vers.
Te vagy, Uram, a mécsesem, az Úr megvilágosítja az én sötétségemet.
Sámuel második könyve, 22. rész, 29. vers.
Ott is van még hely. Csücs. Megköszönjük gyermekeinknek szolgálatát, köszönöm azoknak a munkáját is, akik hétről hétre közöttük szolgálnak Krisztus dicsőségére. Isten áldjon meg bennetöket is. És nagyon köszönjük a ti szolgálatotokat. Talán nem leszek ünneprontó, és nem bántom meg az én presbiter testvéremet. Ilyen a fakultatív hitoktatás és az órarendbe hitoktatás között a különbség. Mert hogy nem lehet versenyezni a gyermekeknek a szolgálatával, bármilyen fontos a pénzügyi munka. A múlt héten is két gyermek a fakultatív hitarról bejelentett, hogy jó idő van, ők kimennek. És akkor kimennek. Nem tudok mit tenni. Aki pedig bennmarad a hittanórán, mert órarendi órája van, az nem tud kimenni. Nem azért, mert én kényszerítem, hogy maradjon bent, hanem azért, mert a társai is bent vannak órán. Köszönjük szépen a szolgálatot. Kedves testvérek, néhány mondatban szeretném megköszönni gyülekezetünk minden tagjának elmúlt heti segítségét, munkáját és adományát. Köszönöm a szeretett vendégséget, amelyet a múlt héten készítettünk a testvéreink számára, akik a Tatai Egyházmegye Gerecse missziójából érkeztek hozzánk. Köszönöm a kirándulás szervezést, köszönöm, hogy az elmúlt héten a bibliaórákban, imaórákban is segítségemre voltak testvéreink. Örömmel hirdetem, hogy múlt héten persejes adományunkkal 75.000 forinttal tudtuk támogatni a Tatai Református Egyházmegye Gerecse szorvány misszióját. Néhány meghívó érkezett gyülekezetünkbe, kérlek benneteket, hogy lehetőségeink szerint vegyünk részt ezeken az alkalmakon. Március 23-án, jövő héten vasárnap, 15 órakor, hálaadó istentiszteletre hívnak bennünket verőcei testvéreink, templomuk teljes belső felújításáért. Igét hirdet dr. Szabó István püspök úr, gyülekezetünket pedig szeretettel hívják erre az alkalomra. Többen tudják gyülekezetünkből, hogy a verőcei testvérek az egyház megyénken belül a mi testvér gyülekezetünknek számítanak, így különösen is várnak bennünket erre az alkalomra. Kérem, hogy aki szeretne eljönni, de esetleg a szállításban szükséges volna segítség, jelentkezzen nálam, hogy minél többen lehessünk részesei ennek az alkalomnak. A múlt héten egyéb ok miatt Szokolyán jártam egy evangelizációs estén, és bepillantottam a verőcei templomba. Tiszteletes úr azt kérde, hogy legyen 10 másodpercem, hogy megnézzem a templomot. Nagyon szépen felújította a gyülekezet, teljesen belülről és teljesen önerőből végezték ezt a munkát. Egy új orgonát is vásárolta a gyülekezet. Egy Johannus típusú orgonát, 3 manuálos, ugye nem hagyományos mechanikus orgona ez, hanem ez egy digitális orgona. Egy 3 manuálos Johannus orgonát is vásároltak, úgyhogy a tiszteletes úr játszott is rajta egy darabot rögtön. Szeretettel hirdetem március 25-én 19 órakor dr. Csókai András idegsebész főorvos előadását, amelyet a Pomázi Művelődési Házban tartanak. A belépő ingyenes, adományokat elfogadnak az alkalmat szervező római katolikus testvéreink. Március 29-ére gyülekezetünkbe tervezünk egy közös takarító, tavaszi nagytakarítást. Március 29-én szombaton 9 órától tervezzük mindezt. Egyben, ha többen vagyunk, akkor megosztanánk erőinket is. Az erő megosztás az azt jelenteni, hogy aki szívesebben dolgozna egy kicsit keményebb fizikai munkában a temetőben is tudunk dolgozni, illetve a gyülekezeti házban és a templomban egy nagy takarítást végeznénk, ami tavasszal ildomos is. Március 30-án két meghívója is van gyülekezetünknek. Az egyik alkalom 10 órára szól, a budakeszi testvérek adnak hálát gyülekezetük fennállásának 70. évfordulóján. Igét hirdet Fónagy Miklós esperes úr. Bennünket hívnak és várnak az alkalomra, és ezen a vasárnapon délután 15 órától pedig presbiter továbbképző alkalom lesz Pócs megyeren. Fájdalommal hirdetem gyülekezetünknek, hogy halottaink vannak. 2014. március 3-án életének 99. évében visszaadta lelkét teremtőjének Horváth Edéné született Szabó Erzsébet testvérünk. 2014. március 22-én, jövő héten szombaton 10 órakor tartunk templomunkban egy megemlékezést, utána pedig testvérünk hamvait szűk családi körben helyezzük el a pomázi temetőben, a családi sírboltban. 2014. március 13-án, életének 66. évében elhunyt Pintér Lászlóné született Győri Katalin testvérünk, temetése 2014. március 19-én, 14 órakor lesz városunk ravatalozójából. Istenünk vigasztalását kérjük gyászoló testvéreink életére. Alkalmaink a következőképpen alakulnak. Hétfőn 9:30-tól baba-mama kör lesz, 18 órakor énekkari próba, kedden 6 órakor bibliaóránk lesz Csobánkán, kék kereszt alkalom Pomázon, szerdán 10 órakor bibliaóránk lesz a pomázi idősek otthonában, 18 órakor pedig bibliaóránk gyülekezeti házunkban. Jövő héten pénteken 18 órakor pedagógus alkalmat szervezünk Pomázon, melyre szeretettel hívjuk és várjuk gyülekezetünk minden pedagógus testvérét, óvópedagógus testvéreinket, iskolai pedagógus testvéreinket, egyetemeken oktatókat, illetve szeretettel és tisztelettel várjuk a nyugdíjas pedagógusokat is erre az alkalomra. Meghívtuk a pomázi csobánkai iskolák vezetőit, a jövő esztendőben osztályfőnöki szolgálatot végzőket, elsőben és ötödikben tanítókat és osztályfőnököket. A hitoktatásról, a múltról és a jövőjéről fogunk beszélgetni. Közöttünk szolgál dr. Judák Endre, gödöllői presbiter testvérünk. 19 órakor ifjúsági bibliaóránk lesz Pomázon. Jövő héten vasárnap 9 órakor bőti ünnepi istentiszteletünk lesz Csobánkán, 10:30-kor pedig Pomázon tartunk ünnepi istentiszteletet, melyen megkereszteljük Nagy Kornéliát. Szeretettel bátorítalak bennetöket, testvéreim, hogy a padokon található ima kártyákat, ima kéréseket töltsétek ki, és helyezzétek el az iratterjesztésnél a gyűjtő ládába. Imádságban hordozzuk gyülekezetünk tagjait, és ha minél többen tesszük ezt, közösen szolgálunk a mi Urunknak. Testvéreim, a hirdetések végével istentiszteletünk vége is elközelített. 272. dicséretünk első versszakát énekeljük el.
Yeah.
fennállva vegyük az áldást. A türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértést legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint, hogy egy szívvel és egy szájjal dicsőítsétek a mi Urunk Jézus Krisztus Istenét és Atyát. Amen. Énekeljük el nemzeti imádságunkat, a himnuszt. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra!